Megnyílnak a legendás, vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Jó napot kívánok! Eddig ismeretlen ajtót találtak a szakemberek a pesti belvárosi plébánia templomban. Itt járunk a műsor első perceiben, és szó lesz egy török graffitiről is, amelyhez hasonló még nem került elő.
Ugye ez egy olyan templom, ami működik, tehát nem valahol kint a pusztában egy rommal van dolgunk, tehát nem tudjuk sohasem egységében megkutatni és látni, hogy itt miről is van szó. Nagyon-nagyon hosszú évek, évtizedek, hát most már mondhatnánk azt, hogy lassan azért 100 év munkája és annak a kisebb-nagyobb eredményei adódnak össze.
Erre kaptam felkérést és szóbeli engedélyt a szakhatóságtól, hogy távolítsuk el a festési rétegeket fedő vakolatokat. Már akkor megmutatkozott itt egy nyílás. Elsőként az a nyílás, ami a szamárhátíves forma fölött látható.
Az Allah H-ja az egyúttal a Mohamed M-je, és a Mohamed D-je az egyúttal az Alinak az első betűjévé alakul egy kicsit átalakított, tehát ez egy ilyen jópofa, tulajdonképpen egy kalligráfiai játék, ami itt van, tehát nem egy ilyen egyszerű kis nagyon buta felirat, hanem egy picit meg van bolondítva, ilyen nincs Magyarországon még egy, sőt én ilyet még egyáltalán nem is láttam, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ez előkerült.
Ezután Csongrádra indulunk, ahol kiderült, hogyan folytatódik a Feketevár kutatása.
Mint csongrádi, egyrészt nagyon érdekelt, hogy hol van a Feketevár, hiszen már annyian kutatták és annyi helyre elhelyezték különböző kutatások alapján, hogy már néha magunk is azt hittük, hogy nem ott van, ahol mi szeretnénk.
A csongrádi halászok által mesélt történeteknek egy központi helyszíne szokott lenni egy vár. Tündérszép Ildikó vagy Tündérszép Ilonának a vára.
Három árok az, amely erre a most vizsgált területre esik, de ugyanúgy nem találtak semmilyen régészeti bizonyítékot a vár létezésére akkor.
Alaposan végig kell beszéljük az összes tevékenységet, amit a közeljövőben el kell végezzünk. Lépésről lépésre, tehát a kisebbtől a nagyobbak felé, az információk beszerzését. Nagyjából ezt a munkatervet kell átbeszéljük, valami ütemtervet kitalálni, és akkor annak megfelelően aztán folytatni a munkát.
Végül Szolnokon járunk, ahol javában tart az árvízvédelmi partfal építése, amely az egykori vár palánkját is hivatott megidézni.
Ez a várfal, ez 300 méter hosszú szakaszon lesz most megépítve, és magába foglal a két bástyát is, az észak-nyugat és az észak-keleti bástya is jelölve van. Azt tudni kell, hogy Szolnokon a várfalak elpusztultak, 1799-ben elkezdődött a szolnoki várnak a bontása, ez az utolsó várnak a bontása volt, aminek a falai teljesen földből voltak, ez a, ugye, a Rákóczi korabeli várfal volt, és a szolnoki vár az elenyészett.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A pesti belvárosi plébánia templomban Papadrien régésszel és Sudár Balázs történésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaival, valamint Derdák Éva festő-restaurátor művésszel beszélgettem.
Itt állunk Pesten, az egyik talán legizgalmasabb műemlékben a pesti belvárosi plébánia templomban. Nagyon-nagyon régóta foglalkozunk ezzel az épülettel. Egyrészt a Budapesti Történeti Múzeum területileg felelős ennek az épületnek is, mondjuk úgy, hogy a kutatásáért, a sorsáért, amennyire az ember tudja régészként, történészként ennek a múltját próbáljuk már évtizedek óta minél részletesebben összerakni, minél több apró részletet megismerni belőle. Annyiban érdekes ez a múzeum életében, hogy ugye ez egy olyan templom, ami működik, tehát nem valahol kint a pusztában egy rommal van dolgunk, tehát nem tudjuk sohasem egységében megkutatni és látni, hogy itt miről is van szó. Nagyon-nagyon hosszú évek, évtizedek, hát most már mondhatnánk azt, hogy lassan azért 100 év munkája és annak a kisebb-nagyobb eredményei adódnak össze, úgyhogy most is az én legnagyobb örömömre szerencsére az elmúlt, hát most már lassan 15 évben, de Derdák Éva restaurátor az, aki szintén ilyen visszajáróként nagyon-nagyon sokszor dolgozott, meg dolgozik ebben az épületben, úgyhogy tudunk arról beszélgetni, hogy akár 10 éve vagy 15 éve mi az, amit ő ebben a templomban más helyen látott, és mik azok a hasonlóságok, amik most egy újabb feladatnál előkerülnek.
2013 és 2016 között volt a templom legutóbbi nagy rekonstrukciója. Megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy akkor a templomnak valamennyi titkát megfejtették.
Nem. Ugye akkor is az történt, hogy a plébános úrnak egy bizonyos összeget, egy bizonyos projektre sikerült találnia, és annak keretében ugye a nagyon nagy felületű régészeti feltárás folyt, valójában a hajók területén főként, kisebb részben a szentély alá is behúzódó felületen. Nagyon izgalmas dolgok kerültek elő természetesen, ugye római emlékek, a 12. századi templom részletek, mindenféle hasonlók, rengeteg sír, a barokk továbbélése, de ennek azért van egy olyan korábbi része is, Kovács Eszter kolléganőm volt, aki ezt a feltárást vezette, hogy már 2010-ben például akkor is a templomnak egy ilyen tisztasági festéséhez kapcsolódóan egyes falfülkéket a szentélyben meg lehetett kutatni, meg lehetett nézni. Például akkor nem volt hozzá régészeti feltárás, hanem valójában restaurátori kutatás volt főként, de ezt megelőzően a sekrestyében is voltak kisebb feltárások, tehát pont ilyen mozaikszerűen kezd összeállni azért egyre részletesebben a mi tudásunk is az épületről. Akkor például a kápolnák területén nem lehetett dolgozni a 2013-as nagyobb feltárás során, sőt, akkor azoknak a falait sem lehetett megvizsgálni, tehát akkor nem lehetett onnan információt szereznünk.
Itt állunk a templomnak a déli mellékhajójában, a lábunk alatt egy üvegfelület, az üvegfelület alatt pedig az egykori római tábornak a maradványai. Mégis érdekesebben mi itt van mellettünk. Az egyik kápolna bejárata nejlonnal van borítva. Melyik kápolna ez?
Legutóbbi elnevezés ennek a kápolnának Jézus szíve kápolna volt, de hogy korábbi neve mi lehetett, azt nem tudjuk. Annyit tudunk róla, hogy ez egyszerre épült a szentély bővítéssel, tehát a 12. század végén épült templom folytatásaként. Itt egy zarándokok számára kialakított szentély épült, és azzal egyidejűleg két kápolna is. Az egyik kápolna sajnos már nincs meg, csak ez a Jézus szíve maradt meg mára, a másik kápolna átalakításra került. Ott festési réteg már nem található, itt viszont a 2010-es restaurátori szondázó kutatáson már feltárta, hogy megvan az eredeti falfestési réteg. És most, ennyi év elteltével, múlt év szeptemberében kért meg rá Osszia Zoltán plébános úr, hogy folytassuk itt a munkálatokat.
Bejövünk itt a nejlon függönyön keresztül. Fölöttünk egy, legalább háromszintes állvány, és lehet, hogy vannak fönt festésnyomok is, viszont itt előttünk, mint hogy egy befalazott kapu lenne, ez egy ajtónak a nyílása?
Hát ugye, amikor a vakolatok lehántásával itt elkezdtük múlt év szeptemberében a munkálatokat, mert erre kaptam felkérést és szóbeli engedélyt a szakhatóságtól, hogy távolítsuk el a festési rétegeket fedő vakolatokat. Már akkor megmutatkozott itt egy nyílás. Elsőként az a nyílás, ami a szamárhátíves forma fölött látható.
Mert hogy van egy nagyobb kapu is, van ez egy két kapu lenne, kapu a kapuban.
Van egy, igen, így gondoljuk most, illetve az egyik kapu lehet, a másik pedig nyílás, egy fülke, amiben esetleg bútorzat volt elhelyezve szembe az oltárral, a középkori oltárral. Szóval megmutatkozott ez a nagyobb forma. Én akkor rögtön hívtam a papadrient, akivel már korábban is együtt dolgoztunk, a mihrán fülke és a Allah felirat, amelyik a szentélyben maradt meg, ennek a két műemléknek az értelmezése kapcsán. Tehát hívtam őt, és ő magával hozta dr. Sudár Balázs történész, és kissé értetlenül álltak ők is ezelőtt a forma előtt, mert törökösöknek ez nem nagyon mutatott értelmes formát. Majd tovább folytattuk a köpenyfal lebontásával a felület feltárását, és úgy mutatkozott meg, tehát itt egy téglafal volt, amiről azt tudjuk, hogy Steint Imre építette, mert ugyanazokkal a téglákkal falaszta be, mint a madonnás fülke falfelületét is. Tehát akkor megmutatkozott már ez a számomra is török formát mutató ív. És akkor újra hívtam őket, Papadrient Balást, és akkor már ők is azt mondták, hogy igen, ez. Tehát akkor már egy nagy újongás volt, és különösen akkor lelkesedtünk, amikor ez a felirat is ide került.
Visszatérünk majd erre a kis feliratra, ami tulajdonképpen alig néhány négyzetcentiméteres, de mikor épültek ezek a kapuk? Ugye azt, hogy mikor falaszták el, azt nagyjából lehet látni, hiszen itt gótikus bordatöredékek vannak a betöltésében, tehát ezt valamikor a barokkorban falaszthatták be.
Igen, segítségünkre van a gormeghatározásban a festési réteg, mert hogy itt ebben a kápolnában két középkori festést sikerült feltárnunk. A második réteg festéséről azt tudjuk, hogy az a hunyadiak korában került a falazatra. Az a sárga fajta kváder festés, ahova most mutatok, az láthatóan átfordul erre a nagyobb fülkére, a nagyobb fülkére. A nagyobb fülkébe került a török időben kialakításra ez a nyílás, ami ajtóként funkcionálhatott, gondolom én, mert ha ez fülke lenne, akkor ennek a hátsó fala már meg kellett volna, hogy mutatkozzon ennyi feltárás után.
Ez a szabadba vezetett ez az ajtó? Vagy a templomon belül valahova?
Ez az ajtó, ugye a 15. századi hajóban nyílna át, hogyha átbontanánk, tehát ez külső bejárata lehetett az én elgondolásom alapján ennek a helyiségnek, amiről én nem tudom, hogy mi lehetett a funkciója, mert én nem ismerem a török kort.
Közelebb jövünk ehhez a felirathoz. Mi lenne ennek a megfejtése? Ez valamiféle graffiti volna?
Igen, pontosan az, azzal a különbséggel, hogy erre a törökök nem néztek rossz szemmel, tehát ők ezt egyfajta kézjegynek tekintették, talán még valamiféle szakralitása is van a dolognak. Evliya Csehlebi török világutazó, aki tényleg bejárta az egész oszmán birodalmat, ahol lehetett írkált a falra, mert ő kaligráfus is volt egyébként. Tehát, hogy ebben semmi rosszat nem láttak, rengeteg ilyen van egyébként Magyarországon, Pécsen is találtak, vagy 15-öt még a 19. században meg volt, vagy például a szigetvári várbeli Dzsámi falán ma is ugyanilyen pár centis pici feliratokból van egy csomó. Tehát ez nem egyáltalán nem kirívó dolog, hogy ilyen van, de hát azért minden darabot számon tartunk, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy találmány, hogy itt ez most előkerült. És ez egy nagyon jó pofa felirat, hogy először nem nagyon volt érthető, hogy mi van odaírva, mert tényleg úgy indul, mintha az lenne odaírva, hogy Allah, csak hát folytatódik, és hát az Allah szónak meg véget kéne, hogy érjen. És kiderült, hogy ez egy ilyen ligatúra tulajdonképpen, ahol Allah, Mohamed és Ali neve van egybeírva. Tehát ez betűk kötésbe vannak írva. Az Allah H-ja az egyúttal a Mohamed M-je, és a Mohamed D-je az egyúttal az Alinak az első betűjévé alakul egy kicsit átalakítva. Tehát ez egy ilyen jó pofa, tulajdonképpen egy kalligráfiai játék, ami itt van, tehát nem egy ilyen egyszerű kis nagyon buta felirat, hanem egy picit meg van bolondítva, ilyen nincs Magyarországon még egy. Sőt, én ilyet még egyáltalán nem is láttam, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ez előkerült.
Csak ez az egyetlen törökkori felirat van itt, mert hogyha egy kicsit lejjebb nézünk, azért ott a falon, hogyha nem is kiszínezve, tehát nem ezzel a sötét színnel írva, de mint hogyha lennének bekarcolások.
Igen, egyrészt a mi feliratunk alatt is van egy picit tintával írott vonal, csak alatta már nincs vakolat, úgyhogy nem tudjuk, hogy az mi volt, de biztos, hogy ott is volt valami. És van egy másik típus, ez a bekarcolt, a vakolatba bekarcolt felirat, ez is egy gyakori dolog egyébként, tehát Magyarországon is, Szigetváron is vannak ilyenek, azok valószínűleg Ali feliratok lennének, ha jól látjuk, ezek eléggé sérültek, egyébként nagyon nagyok.
Meg lehet azt határozni, hogy a hódoltság 150 évén belül ezek mikor kerülhettek a falra?
Hát a feliratokat nem. Tehát azt nem tudjuk. Nyilván a bekarcolt az a vakoláskor kerülhetett oda. Hát ha az majd egyszer úgy összerakódik, hogy mikor. De nagyon érdekes, hogy milyennek a funkciója, meg az egész helyiség micsoda. Roppant érdekes, mert a keresztény templom az egy rendes muszlim szemében a 16-17. Században nem tűnt túlságosan szépnek. Tehát ők egyáltalán nem értékelték művészeti vagy térképzési szempontból ezeket az épületeket. Ez kényszermegoldás volt az ő számukra is. Az ilyen nagy templomoknál, mint ez is, leválasztották a templom valamelyik részét, vagy az egyik mellékhajót, vagy a szentélyt leggyakrabban, és azt használták dzsáminak. Itt is ez történt, azért van a mihráb fülke a szentély résznek a közepén, ugye a mihráb fülke az ima irányát jelölő fülke a muszlim ima helyeken, és ilyenből rengeteg van Magyarországon. Itt viszont egy nagyon furcsa dolog van, mert az ő szempontjukból véve dzsámi mellett van egy kicsi, sokszögletű helység, amit láthatóan használtak, ugye felirat van benne, törtek rajta egy ajtót, talán azért, mert lehet, hogy a hajó maga az egy idő után beomlott, és az már gyakorlatilag kültérként üzemelt, tehát lehet, hogy ez egyfajta bejárat volt, és ugye nem tudjuk, hogy mi ez, de ilyen építészeti elemek a dzsámi építészetben vannak, ha nem is nagyon gyakran, de azért úgy ismertek, általában a szent sírokat szokták ilyen kis helységekbe a dzsámi épülete mellé elhelyezni. Tehát lehet, hogy egyszerűen meglátták a meglevő térben a lehetőséget, meg a hasonlóságot, és egyszerűen kihasználták azt, ami a rendelkezésükre állt, de ezt még nem tudjuk, hogy van-e vagy volt-e itt egyáltalán valamilyen sír, lehet, hogy egyáltalán nem erről van szó, de az analógiák alapján erre azért van esély.
Hamarosan folytatjuk a pesti belvárosi plébánia templomban készült riportot.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.